Tegnap arról volt szó, hogy mennyi az a hamec mennyiség, mennyi az a hamec mennyiség, amennyiből már az ember egyáltalán el kell, hogy gondolkozzon, hogy visszamenjen, hogy megsemmisítse. Ugye, ha valaki valamilyen micvának indult, és útközben eszembe jutott, hogy 14-én délet, hogy jaj, otthon maradt egy kis hamec, meg kéne semmisíteni, akkor mennyi az a mennyiség, amiért vissza kell menni? Ennek kapcsán fölmerült egy nagyon hasonló kérdés arról, hogy ha valaki elindult Jeruzsálemből, és a zsebében maradt egy kis áldozati húsmaradék, akkor mennyi az a húsmaradék, amiért vissza kell térni? Ha már áldozati hús, és Jeruzsálem, akkor a Talmud szóba hozza, hogy mi lesz akkor, amikor eljön a messiás, és Jeruzsálem határai ki fognak tágulni. Egész pontosan Zakariás profétának a proféciáit fogjuk most idézni, amely a Gog és Magog háborújáról szól. Zakariás leírja, hogy az idők végén Gog és Magog háborúzni fognak, és végül mindannyian sok-sok néppel együtt, más néppel együtt egy hatalmas háborút indítanak Jeruzsálem ellen, végül Isten meg fogja védeni városát, és eljön a végső megváltás. Ez ugye Gog és Magog háborúja. A 14. fejezetében Zechariának a következőt mondja a proféta. Haja be jajmahú le jeajr je karész, Vekipoin. És lesz azon a napon, nem lesz a drága fény és a szürkeség. Mai karész vekipoin. Mit jelent az, hogy drága fény és szürkeség? Amarabi lazar zele öre semes, sehu jakar. Ez nem más, mint a napfénye, amelyik drága ebben a világban, bajlom háze, de szürke lesz az eljövendő világban. Ezt ugye úgy kell érteni, ez az első magyarázat szerint, hogy az eljövendő világban azok a dolgok, amelyek ma olyan különlegesnek és értékesnek tűnnek, szürkének és semmit mondónak fognak tűnni majd akkor. A napfénye nagyon fontos és nagyon értékes manapság. Ha eljön a messiás, akkor még a napfénye is olyan szürkének fog tűnni. Rabjaichanan amár, élőnek goyim ve a halész, sér karin hén, bejlöm háza, ve kifújén hén, lejlöm hába. Rabjaichanan egy kicsit ettől elvontabban értelmezi ezt, és nem a nap fényéről beszél, hanem azt mondja, hogy mit jelent ez a drága fény? Ezek a Tórának azon részei, amelyek ma nagyon nehezen érthetőek, ugye ezek a tisztaság és a tisztátalanság törvényei, amelyekkel mi is mindig, amikor találkozunk, akkor fogjuk a fejünket, hogy húha, csak értsük, hogy miről van szó. Nagyon nehezen érthetőek, de amikor eljön a messiás, olyan szürkének fognak tűnni, mert ennél sokkal bonyolultabb dolgokat is meg fogunk érteni. És a harmadik magyarázat, Ferebi Suhaben lévi, amár élub lenné adom, sér karin hénbe ajlom háze, akkor fújjne hén lajlom hába. De Suhaben lévi még elvontabban értelmezi ezt, és azt mondja, mi ez a drága fény, ami szürke lesz az eljövendő világban? Ezek azok az emberek, akik ebben a világban, a mai világban olyan különlegesnek, és értékesnek és drágának tűnnek, és az eljövendő világban teljesen szürkék és semmit mondóak lesznek. Ki hadrab Jézsev, brédrab Jézsua, ben lévi hallás víz nagéd. Ugye itt, amikor az eljövendő világról beszélünk, akkor nem világos, hogy mit jelent ez az eljövendő világ? Az eljövendő világ jelentheti a messiás eljövetele utáni túlvilágot, eljövendő világot, és jelentheti a halálunk utáni létet, életet. Oilom habo, az eljövendő világ, a túlvilág, az jelentheti ezt is, és jelentheti azt is. És a kettő között úgy látszik, hogy van is némi átfedés, az, amit megtapasztalunk, a halálunk utáni létezésben, és az, amit a fizikai világban fogunk megtapasztalni a messiás eljövetele után. Önmagában ez egy vita a Ramban és a Rambam, a Maimonides és a Nachmanides két középkorú zsidó filozofus között, hogy az eljövendő világ, a végső jó, amiben részesülünk a messiás eljövetele után, az egy fizikai világ, vagy egy szellemi világ. Maimonides és Nachmanides ezen vitatkozik, de az a vélemény is, amelyik azt mondja, hogy ez egy fizikai létezés, nyilván nem mérhető az az eljövendő világbeli fizikai létezés ahhoz, amit manapság fizikai létezésnek nevezünk. És így értető a kapcsolat azzal a mondással, ami most következik, és ami a mai siurnak a névadója is volt. Ki had Rav Yosef, Réd Rav Yosua ben Lévi, halás vésznáget. Történt egyszer, hogy Rav Yosef, Yosef rabbi, Rav Yosuának a fia egyszer megbetegedett, és elvesztette az eszméletét. Manapság gondolom azt mondanánk, hogy klinikai halált halt, mert különben nem nagyon van értelme annak a kérdésnek, amit neki föltettek. És megkérdezték tőle, ki hadár, amikor visszatért. Bocsánat. Amikor visszatért tehát fölébredt a kómából, megkérdezték tőle, Amelia Vua, megkérdezték tőle az apja, Mai Hazis, mit láttál az eljövendő világban? Amelia Oilam Hafuch Reisi. Egy fordított világot láttam. Egy fejjel lefelé világot láttam. Ez érdekes héberül, ezt a mai modern héberben is szokták a köznyelvben használni ezt a mondást, ami innen ered. Oilam Hafuch Reiti. Amikor azt akarják mondani, hogy bolond világban élünk, akkor azt mondjuk, hogy Olam hafuchraiti, egy fordított világot, egy fejjel lefelé világot láttam. Most ő is ezt mondja, azt mondja, Olam hafuchraiti, a túlvilágon egy fejjel lefelé világot láttam. El jöjnim le máta, metachtojnim le májla. Azok, akik ezen a világon magas szinten vannak, azok a túlvilágon lent vannak. És azok, akik ezen a világon lent vannak, azok a túlvilágon fent vannak. Minden megfordult. Az, ami fontos ezen a világon, az nem fontos a túlvilágon, és ami nem fontos ezen a világon, az fontos a túlvilágon. Azok az emberek, akik fontosnak tartják magukat ezen a világon, azok nem fontosak a túlvilágon. Azok az emberek, akiket nem tartanak fontosnak ezen a világon, azok fontosak a túlvilágon. Olam hafuch, egy fejjel lefelé világ. Erre azt mondta neki az apja, Amar loj, bni oilom barurra isza. Azt mondta, fiam, ez nem egy fordított világ, ez a való világ. Ez a tiszta világ. Nem az a fordított világ, a mi világunk a fordított világ. Va annan héhi haszam, és megkérdezte azért tőle, jó ez így, de értem, hogy aki fontos itt, az nem fontos ott, aki nem volt fontos itt, az fontos ott, de mi van velünk, tóra tudósokkal, kérdezte az apja. Mi is megfordulunk ott? Mi a helyzet ott? Azt mondta, kéhé, de isza annan haha, hahi isninan haszam. Azt mondja, nem. Mi, amilyenek vagyunk ezen a világon, olyanok vagyunk a túlvilágon is. Ugye itt miről van szó? Nyilvánvalóan arról beszél, hogy az értékrend teljesen átértékelődik, és azok a dolgok, amik fontosak ezen a világon, nem fontosak a túlvilágon, amik nem fontosak ezen a világon, fontosak a túlvilágon. De a tóra tudás, a szellemi javak, azok nem változnak. A szellemi javak, azok fontosak a túlvilágon is. Most általában kinek adnak kóvedot, kinek szoktak tiszteletet adni legalábbis a zsidó közösségben? Vagy az, akinek nagy a vagyona, vagy az, akinek nagy a tudása. Most akinek nagy a vagyona, az a túlvilágon nem számít már fontosnak. Akinek nagy a tudása, az nem csak ezen a világon fontos, hanem a túlvilágon is. Ez egy olyan érték, egy olyan monitin, egy olyan érték, amit nem veszít el az ember, amikor átkerül a túlvilágra. Különben érdekes, miért folytatnánk, hogy ugye maga a mondás nem teljesen világos, mert ugye azt mondja, hogy minden, ami ezen a világon fontos, az a túlvilágon nem fontos, kivéve ugye a tóratudást, viszont minden, ami nem fontos ez a világon, az fontos a túlvilágon. Miért? Szóval aki nem volt fontos ember ezen a világon, az fontos lesz a túlvilágon. Miért lenne fontos? Egy szegény, úgy mondja, azt akarja mondani, hogy a gazdagok fontosak ezen a világon, de nem fontosak a túlvilágon, a szegények nem fontosak ezen a világon, de fontosak a túlvilágon. Miért mindenki, aki szegény, az fontos lesz a túlvilágon? És azt mondják a kommentárok, hogy azt akart ezzel mondani, hogy amikor A különbség az a gazdagok és a szegények között az az, hogy aki szegény, az nem biztos, hogy egy jobb ember, nem biztos, hogy egy jellemesebb ember, egy jámborabb ember, és itt tovább, és itt tovább. De önmagában a szegénysége az egy olyan helyzetet teremt, hogy inkább adódnak olyan helyzetek, hogy kicsit megtörjön, és a Jóisten felé forduljon. És ezért a szegénység az ilyen szempontból inkább tud olyan helyzetet teremteni, hogy önmagától az a helyzet álljon elő, hogy valaki, aki ezen a világon le volt nézve, a túlvilágon egy magasabb szintre kerüljön. Nos, tehát akkor ugye megkérdezte tőle, hogy jó, de akkor a tudás, a szellemi javak, a tóra tudás, az megmarad a túlvilágon is? Mire azt mondta neki, igen, az ugyanolyan érték marad a túlvilágon is. És a mátos se hajó emlém, ás sem is se balle kemetal mudai bejadai. És azt is hallottam, amikor ott voltam a túlvilágon, mondja Rav Jöjszef, hogy azt mondják, mondom az angyalok, vagy a lelkek, akik ott vannak, boldog az, aki idejön, és a tanulása, a tudása a kezében van. Talmudai bejadai, az egy érdekes kifejezés, azt is jelenti, hogy a talmudja a kezében van, vagy a könyve a kezében van, vagy a tudása a kezében van, a kezében van, az azt jelenti, hogy van sütnivalója, de azt is jelenti, hogy aktívan tanulsz, ahogy úgy hal meg, hogy viszi magával a tudását. De semát is a jöjjönném, ha rugé málchusz, én adom jachél lámadban hétszaszon. És azt is hallottam különben, mondja Rabbi Jöjszef, hogy van egy dolog, ami ha az ember azt magával hozza a túlvilágra, akkor semmi nem áll az útjában. Ez mi? Ha rugé málchusz. Azok, akiket a hatalom feláldoz. Tehát akik készek a zsidóságukért feláldozni magukat a hatalomban szemben. Kire gondolhatott itt Rav Jöjszef? Már ninhu? Ilyen, mert a biakíva vechadeirav. Kiről lehet szó? Esetleg Rabbi Akiváról és az ő társairól? Ugye Rabbi Akivát a rómaiak ölték meg. Ugye a Szara Rugé Málchusz, a 10 áldozata a római hatalomnak, akikre emlékezünk Jom Kippuri imánkban, ugye köztük Rabbi Akiva és a társai, akiket a legborzasztóbb kínzások közepette végeztek ki a rómaiak. Rájuk gondolt Rabbi Jöjszef? Veszulaj. Ugye ez azért lenne furcsa, mert nekik nem lehet azt mondani, hogy ez az egyetlen érdemük, hogy kivégezték őket. Hatalmas tóratudósok voltak, tanítottak, sok tanításuk maradt fönn. Nem lehet azt mondani, hogy egyetlen érdemük az volt, hogy a kínpadon végezték. Elahar rugei lud, nem erről van szó, hanem lud áldozatairól van szó. Lud áldozatainak a történetét ha meg akarjuk ismerni, miről van szó, arról, ami ugyancsak a római időben Lud városában elterjedt a hír, hogy a császár lányát ott megölték, és bizonyára a zsidók ölték meg, és csak kiadták a parancsot, hogyha nem adják ki a gyilkost a zsidók, akkor az egész várost lekaszabolják. És volt két zsidó, jámbor zsidó, aki ezt el akarta kerülni, és azt állította magáról, hogy ők ölték meg a császár lányát, Lulénosz és Papusz. És mind a kettőt a legnagyobb kínzások közepette ölték meg, de természetesen ez egy vérvád volt, de ők vállalták ezt a vérvádot önkénten, csak hogy nehogy az egész várost elpusztítsák, és ezért ez egy hatalmas érdem volt, és róluk van szó, Rav Jöjszef, az ő hírüket hallotta a túlvilágon. Jöjmahú Bejöjmahu jel mecilois a szuszkaides lássem. És ugye az előzőben Jeruzsálemmel kapcsolatos háborúról volt, vagy Jeruzsálem jövőbeni sorsáról volt szó, Zachária proféciájáról, amiben szóba kerül a fény, az az örök fény, vagy az a fény, ami manapság fénynek számít, és akkor már nem lesz fény, az már szürkeség lesz, és ehhez hasonlóan vagy ennek kapcsán merül fel az, hogy mi a helyzet a túlvilágon, és mit állt a vészet a túlvilágon. De ez a Hárja folytatja ezt a proféciát, és ugyanebben a fejezet végén, amikor a jövőbeni, a messiás eljövetele utáni gazdagságot és csodákat sorolja Zachária, akkor azt mondja, hogy Jöjma hú je álme cilois a szuszkaides lásem. Abban az időben a lovaknak a csengettyűi szentek lesznek Istennek. Mit jelent az, hogy a lovaknak a csengettyűi? Májme cilois a szusz. Amire Mishoben Lévi asszadakat és balkhele a helyszifrérus a lájm, átsár szusz racu mácil. Azt mondta erre Mishoben Lévi, mit jelent ez? Az örökkévaló ki fogja terjeszteni Jeruzsálem határát olyan nagyra, hogy olyan távolságra a jelenleg Jeruzsálemtől, mint amennyi idő alatt, mint amekkora távolságot a ló fut egy fél nap alatt, addig, ameddig még árnyékot vet. Gondolom, arról van szó, hogy amikor föl kell a nap, és elkezdene futni a ló, akkor ugye árnyékot vet a teste, egészen délig, amikor pont fölötte van a nap, és akkor nem vet árnyékot. Egy fél napnyi lófutási rádiuszban növeli majd meg Isten Jeruzsálem területét. Most nem tudom, hogy mennyivel fut egy ló, de ha valaki itt esetleg a kommentelők között tudja, akkor ezt írja meg nekünk, és akkor ki tudjuk számolni, hogy mennyivel nő majd meg Rebbe Jósóban Lévi szerint Jeruzsálem területe. Rebbe Lazara már kolme cilo is, hogy tojnul a szuszbein énav, jekkaides lássem. Rebbe Lazara azt mondta, hogy mindazok a csengettyűk, amiket, hogy kell ezt érteni, nem így, hogy Jeruzsálem ki lesz bővítve, és a területek szét fog terjedni, hanem ezt másképp kell érteni. Úgy kell érteni, hogy azok a csengettyűk, amiket a lovaknak a szemek közé tesznek díszként, ezek az ellenség zsákmányai révén olyan sok lesz ezekből, hogy minden a szentély tulajdonává fog válni, és mindegyikre azt fogjuk mondani, szent ez az örökkévalónak. Rabbi Yochanan már kolbizese bőzezin is szal, áda sorsás út rac, umácél jelkaides lássem. Egy harmadik válasz, ami összevonja az első kettőt, az az, hogy mindaz a zsákmány, amit a zsidók az ellenségeiktől fognak ejteni, az olyan sok lesz, hogy azt, hogyha kiterítenénk egy területre, annyi nagy területet foglalna el, mint amennyi idő alatt egy ló fut egy fél napon keresztül, és ez mind az örökkévaló szent tulajdona lesz. Azt mondja erre a Talmud, Bislém alamánda amár kol bizase bazozói szól hánynek szíva, ha jöhát sziroisz, be vész a sem, kemiz rakim, lifnéhamiz bejach. Azt mondja a Talmud, hogyha ez valóban a zsákmányról szól, akkor értjük, hogy mit jelent az, hogy mit folytat ugyanebben a mondatban, hogy majd olyan sok lesz a még a legegyszerűbb kellékek is aranyból lesznek, csak úgy, mint a kézmosó az oltár előtt, akkor értjük, hogy ugye miről van szó. Itt a zsákmányról van szó, ami így fog gyarapodni. Elele mandom, de hannach trej, májva haja a sziroizbe vészesen. Viszont, hogyha az első két magyarázatot veszünk, akkor mi hogyan jönnek ide a szentély kellékei? Milsza a chriszika már, de mis arte Israel, umis nadve umaisi. Azt mondja, a Talmud, az első két válasz szerint arról van szó, hogy a zsidók annyira meg fognak gazdagodni, hogy így fel fognak ajánlani a szentének. Mislele már, de amár biza, hajnedek szív, lojjek, náni, oidbe vésze sem cvaka is. Megint csak visszatérve ahhoz, hogy ha a zsákmányról van szó, akkor értjük azt, hogy miért van ez írva, hogy és nem lesz több kereskedő az örökkévaló Isten házában, nem kell többet majd kereskedni a kincstári vagyonnal, mert olyan nagy lesz a kincstári vagyon, hogy minden meg lesz benne található. Le manda, mert hanek tárti, májvi löjjek nani. Ha viszont az első két magyarázatot veszük, akkor mit jelent az, hogy nem lesz többet kereskedő? Amerem hírmia, én kán ani. Azt mondja, amerem hírmia, a knani, amit különben szó szerint kánánitát jelent, de eddig úgy magyaráztuk, hogy az kereskedőt jelent, az nem azt jelenti, hogy kereskedő, hanem azt jelenti, én kán ani, ez egy szójáték. Nem lesz többet szegény. Nem lesz többet szegény az örökkévaló házában, olyan gazdagok lesznek. A zsidók, hogy nem lesz többet szegény az örökkévaló házában. Alapból a knánit viszont, az alapmagyarázat, az az, hogy a knáni az, a kánánita, az kereskedőt jelent. Knáni min nálam de ikre tágar. Azt kellett amúgy honnan veszük, hogy ez alapból kereskedőt jelent. Ich szívve jár, sam, jehuda, bászis, knáni, máj knáni, ilémon a knáni mámes, efser, boav, rami, hizrész, hickak, bo, hickak, ve, hizrész, jákev, jehuda, azilve, naszív, elámarasim, lakis, a bász, gávra, tágara. Ugye azt mondja, Talmud onnan, hogy van egy ugye az a történet Jehudáról, Jákob fiáról, aki egy kánánitának a lányát vette el, Batsua, akinek ugye aztán született a három fia, Or, Enán és Selá, akik ugye az Or és Enán hozzámentek Tamárhoz, és ugye itt volt ez a kis affér ezek után Tamárral. Nos, ugye nem lehet, mondja a Talmud, hogy Jehuda egy kánánitát vegyen el, hiszen ez végig az összes nemzedékben ki volt hangsúlyozva, az ősatyáknak nem volt kedvére, hogy a gyermekei kánánita lányokkal házasodjanak. Akkor mit jelent ez? A kánánita nem jelenthet más, mint azt, hogy kereskedő. Dixiv knámbi jadai már aznére mia, ahogy olvassuk Hossiá könyvében is, hogy a knán az egyértelműen a kereskedőt jelenti, viva és széma mehacha, ásérszéha rea, szarim, binkina, ha neha, nichbádeha, arec, vagy Ézsaiás könyvében, boldogok azok a kereskedők, amelyeknek vezetői, kereskedői, a föld tiszteletbeli tagjai. Mindenesetre itt is a knáneha, az a kánánita, az kereskedőt jelent. Oké. Eljutunk az előbb említett Zechária proféciájában egy olyan mondathoz, amit minden nap, naponta háromszor mondunk az imában. Azt mondjuk az örökkévaló neve egy lesz. Ugye egész pontosan a lénu, a záróim a végén azt mondjuk, hogy haja a semle melechál kalha a rec, jaj, ma hú, ijá, seme, hados, majachod. És az örökkévaló király lesz az egész föld fölött, és azon a napon ő is egy lesz, és a neve is egy lesz. Mit jelent az, hogy a neve is egy lesz? Mert mi azt jelent az, hogy ő is egy lesz? Most nem egy? Most nem egy Isten van? Ha attól innen lávechodunk, Mostanában nem egy Isten van? Miért kell erre vágni a túlvilágra, hogy eljön a mese, és akkor lesz csak egy Isten. Most még nem egy Isten van? Amara vácha belecha nina, lőjka ilom háza ilom hába, oj ilom háza ábszurusztai viszaimér, baruch, hát taivá méti. Vábszurusz rajszaimér, baruch, dájna emesz. Vácha belecha nina azt mondta, hogy kell ezt érteni, az e világ nem olyan, mint a túlvilág. Ezen a világon, amikor történik valami jó, akkor azt mondjuk áldott vagy törökkével Istenünk, aki jót tesz. Amikor történik valami rossz, akkor azt mondjuk áldott vagy törökkével Istenünk, az igaz bíra. Ezzel konstatáljuk, ugye, hogy persze rossz, az is az örökkévalótól jön, de mindenképp rossznak érezzük. Az eljövendő világban a jóra is, a rosszra is minden azt fogjuk mondani, hogy áldott vagy törökkével Istenünk, aki jót tesz. Ez egy nagyon érdekes mondat, egy nagyon érdekes mondás. És egyáltalán, hogy mi köze van ennek ahhoz, hogy egy Isten van? Hogy kell ezt érteni? Ugye mi a dolognak a lényege? Ugye a zsidó hitvallás szerint mit jelent az, hogy egy Isten van? Mi ennek a mély filozófiai jelentése? Nem egyszerűen azt, hogy nem sok Isten van, hanem egy Isten, hanem azt jelenti, hogy Isten az egyetlen valódi létezés. Minden más az Istentől függő létezés. Mivel Isten a teremtő, ő mindennek a teremtője, és mindennek a fenntartója, és teremtő forrása, ezért minden Istenen kívül az egy feltételes létezés, mindennek a létezése csak Istenen múlik. Ezért bármi történik velünk, bárhogyan is érzékeljük azt, ami történik, legyen az jó vagy rossz, az mindig Istentől van. Akkor is, hogyha mi ezt nem látjuk rögtön, nem érezzük, akkor is Istentől van. Tehát, ha velünk valami jó történik, ha velünk valami rossz történik, mindig Istentől van az, ami velünk történik. Ez az oka annak, hogy a zsidók mindenre Istent áldják, ahogy a Bráchot traktátusban mondtuk, hogy az embernek ugyanúgy Istent kell áldania a rosszért, mint a jóért. Manapság mi a helyzet? Manapság az a helyzet, hogy amikor történik velünk valami jó, akkor, hogyha hívő zsidók vagyunk, akkor ezt a jót megköszönjük a jó Istennek, és azt mondjuk, hála Istennek, hogy történt velem valami jó, és ennél a jónál nem kell megerőltetni magunkat, hogy megáldjuk Istent, hiszen jónak érzékeljük, és biztosak vagyunk benne, hogy az Istentől van. Amikor történik valami rossz, akkor a hitünk arra vezet minket, hogy higgyük azt, hogy ebben is van valami jó. Akkor is, ha nem érezzük, hogy jó, de hisszük azt, hogy van benne valami jó. És ezért megköszönjük Istennek, hiszen azt mondjuk, hogy mivel minden Istentől van, a rossz is Istentől van, Isten pedig nem lehet rossz, tehát ebben a rosszban is kell, hogy legyen velünk, kell, hogy legyen valami jó. Mi még nem látjuk, hogy jó ez, talán egyszer majd meglátjuk, de ha nem látjuk meg, akkor is olyanok vagyunk, mint akinek csak egy bizonyos szűk területre van rálátása, és ezért úgy érezheti, hogy az az adott dolog rossz, de valójában az a dolog jó. Ugye sok minden történik velünk az életünkben, amitnél pontosan látjuk, hogy a kicsit, ami rossznak érezzük, az valójában jó. De bárhogy is legyen, ezen a világon nem adatik meg nekünk, hogy mindennel kapcsolatban lássuk és érezzük, hogy az Istentől való jó. Vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban nagyon meg kell magunkat erőltetni. Ezek azok a rossz dolgok, amelyekre azt mondjuk, hogy igaz bíra, nem tudjuk Istennek megköszönni úgy, hogy jó, mert nem érezzük, hogy jó. Amikor viszont eljön a messiás és az eljövendő világ, akkor mindenben látni fogjuk az isteni jót. Úgy is értelmezhetjük ezt, hogy mindenben érezni fogjuk az isteni teremtő erőt és energiát. Even mi kirtizák, azt mondja a proféta, a kő is majd, ami a falban van, az is Isten nevét fogja kiáltani. Mindenből érezhető lesz, és nem fog rejtőzködni többet az isteni teremtő energia. Ez jelenti tehát az, hogy az örökkévaló egy lesz. Mit jelent az, hogy az örökkévaló neve egy lesz? Mert ugye a mondat szó szerint úgy hangzik, azon a napon az örökkévaló lesz a föld királya, és azon a napon ő egy lesz, és a neve egy lesz. Ez megbeszéltük, hogy mit jelent az, hogy ő egy lesz, de mit jelent az, hogy a neve egy lesz? Usmajechod, mit jelent az, hogy egy lesz? Májechod. Attól innen lávsmajechodó? Ma nem egy a neve? Amarab Nachman Yitzchak, lejlom, kejlom, háze, ojlom, hába. Erre azt mondta Rab Nachman Yitzchak, ez a világ nem olyan, mint a túlvilág. Miért? Mert ezen a világon ojlom, háze, nichtav, jutke, nikrebe, alef, daled, avele ojlom, hába, nikra bijutkei, ve nichta bijutkei. Ez egy nagyon mély, filozófikus és misztikus mondás, amit mindjárt lefordítom. Azt mondta, ezen a világon az örökkévaló neve jutkével van írva, de alef daleddel olvassuk. Az eljövendő világon jutkével lesz írva, és jutkével is fogjuk olvasni. Miről beszélünk? Ugye Istennek a Tórában sok megnevezése van. Összesen 7 szent névről szoktunk beszélni, amikor Isten neveit számba vesszük. Ezek a nevek mind-mind valamilyen isteni tulajdonságra utalnak. A legszentebb Isten név az a Jud, He, Vav és He. Ezt úgy is nevezzük tetragrammaton, a 4 betűs Isten név. Ez egy olyan szent név ez, amit soha nem mondunk ki, úgy, ahogy le van írva. Úgyhogy, ha most ezt kiolvasnánk, ezt nem szabad kiolvasni. Jud, He, Vav és He, ezt nem lenne szabad így kiolvasni egyben. Ha ez áll a szövegben, akár a Tóra szövegében, akár az ima szövegében, akkor nem úgy olvassuk ki, mint ahogy ez le van írva, hanem behelyettesítjük azzal, hogy Adonai, Úr. Nem olvassuk ki, ahogy ez le van írva. Amikor eljön a messiás, akkor majd ki is olvashatjuk úgy, ahogy ez le van írva. Ez is külön egy érdekes mondás, de úgy önmagában nem tűnik teljesen világosnak, hogy ennek mi a jelentősége. Miért nem olvassuk ki manapság ezt a nevet, és miért fogjuk kiolvasni, ha majd eljön a messiás? Mi a magyarázat? Minden név az egy kapcsolatot ír le. Ja, engem lehet Slomónak hívni, lehet főnöknek hívni, rabbi úrnak hívni, papának hívni, abának hívni, öcsinek hívni. Mindegyik megnevezésem valamilyen kapcsolatra utal. Köztem, és aközött a személy között, aki engem éppen úgy hív. Ez a kapcsolat, ez lehet egy munkakapcsolat, lehet egy baráti kapcsolat, lehet egy apa-fiú kapcsolat, lehet egy fiú-apa kapcsolat, lehet egy testvéri kapcsolat. Sokféle kapcsolat van, és mindegyik kapcsolathoz tartozik egy név. De van egy eszenciális név. Van egy név, amelyik mindegyik kapcsolattól független. Ez mondjuk a Slomó. Isten esetében ugyancsak a nevek az közte és a teremtményei, a teremtés közötti kapcsolatot írják le. Például az a név, hogy Elohim, bírák, az Isten szigorára utal. Arra a kapcsolatra, ami köztünk és Isten között van, amikor a szigor vonalát vesszük. Úgyhogy dolgoknak hogyan kéne történniük, és mi esetleg ezektől hogyan térünk el, vagy hogyan tartjuk ezeket. Valamilyen más nevéről beszélünk Istennek, akkor ez kifejezheti például a jóságot, vagy kifejezheti a könyörületet, és így tovább, és így tovább. De van egy név, ami minden tulajdonság és minden kapcsolat fölött áll. Egy olyan név, ami egy olyan szintet fejez ki, ami a teremtmények fejével és felfogó képességével nem megragadható. És ez a tetragrammaton a négybetűs Isten név. Jud, He, Vav és He. Mit jelent ez a név? Nem olvassuk ki úgy, ahogy le van írva, de hogyha megnézzük ezt a négy héber betűt, a Judot, a Hét, a Vávot és a Hét, akkor ez négy olyan betű, ami ahhoz kell, hogy a három időt, a három igeidőt, azt leírjuk. Hajá, Hove és Ije. Volt, van és lesz. És ez a három igeidő, ez kifejezi Istennek az örökkévalónak, és ezért szoktuk ezt a nevet úgy fordítani a magyar fordításban, hogy örökkévaló. Mert ez a név fejezi ki az idő felettiséget, ami egyszerre volt, van és lesz, múlt, jelen és jövő. Ez a szint, ez a teremtmény fejével, a teremtmény felfogó képességével megragadhatatlan, hiszen a teremtés, a létezés alaptézise a téri és időbeni létezés. És ebből a szemszögből, ebből a perspektívából felfoghatatlan a tér és az idő fölötti létezés. És ezért ezt a nevet ma nem olvashatjuk ki. De az eljövendő világban, amikor mi is fölemelkedünk a létezésnek arra a szintjére, amelyet nem korlátoz többé a tér és az idő, az eljövendő világban kimondhatjuk ezt a nevet. A név kimondása azt jelenti leírni, meg kimondani, ugye ez a Tórában több helyütt van, hogy kri és kszív, valami, amit egyféleképpen olvasunk, és így másféleképpen van leírva a Tórában. Van egy pár ilyen hely a Tórában, ahol egyféleképpen van valami leírva, és másféleképp olvasjuk. Mi ennek a filozofikus jelentése? Az, hogy ami le van írva, az az igazság, az a valóság, de ha az nem befogadható, akkor azt nem úgy olvassuk, hanem valami mással helyettesítjük. Isten neve, ami az idő felettiséget fejezi ki, úgy van leírva, hogy idő felettiség, mert ez a valóság. De ezt nem tudjuk a szánkra venni, mert nem tudjuk ebben a világban, a mi világunkban megérteni és befogadni. És ezért ezen a világon, még az eljövendő világ megérkezése előtt, egyféleképpen van leírva a négybetűs Isten név, és egy másféleképpen olvassuk a négybetűs Isten neve. Szavár Rava le midrasra pirka. Egyszer Rava ezt a gondolatot elmondta egy dróséban. Amelé a 20 szava, erre felszólalt egy idős ember, és azt mondta, le alem ksiv. Azt mondta, a rejtelmeknek szól. Mit jelent az, hogy a rejtelmeknek szól? Aktuális, mert pont a múlt heti szakaszból fogunk most idézni. Ugye a Mózes találkozik Istennel az égő csipkebokorban, Isten megjelenik neki, és Mózes egy hosszú vitába egyenledik Istennel, aki arra akarja rávenni, hogy menjen és váltsa meg a zsidó népet, vezesse ki Egyiptomból, és Mózes nem nagyon szeretné elfogadni ezt a küldetést. Végül Mózes felhozza ezt kifogásként, azt kifogásként, és aztán azt kérdezi Istentől, mondd, ha megkérdezik tőlem, hogy mi a neve annak az Istennek, aki engem küldött, akkor mit mondjak? Erre azt mondja, Isten eljás ereje, leszek, aki leszek, mondd meg nekik, hogy, leszek, aki leszek küldött, ez az én nevem örökké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Most ugye az a szó, hogy ez az én nevem örökké, leolom, az érdekes módon a Tórában a holám nélkül van leírva. Nem leolom, úgyhogy a holám benne van, tehát a holám az O betű, hanem az O betű hiányzik. Ugye ezt ponttal, központadással be lehet helyettesíteni, de mégis a héber nyelvtan szabályai szerint logikusabb lenne, következetesebb lenne, hogy ez benne legyen a szövegben. De nem azt mondja zes mi le ajlam, hanem azt mondja zes mi le alem, ami azt jelenti, hogy rejt, elrejteni. Olam és alam, a világ és a rejt, elrejtés, az ugyanaz a szó. Vagy ugyanaz a három betű a gyökere, a gyöke. Tehát akkor úgy is lehetne olvasni, zes mi le alam, ez az én nevem elrejtve, rejtegetve. Vagyis, mit akart mondani ez a vén ember erre a dróséra replikálva, hogy nem véletlen, hogy nem mondjuk ki Isten nevét úgy, ahogy ez le van írva, hiszen Isten maga azt mondja, az én nevem az rejtve marad. Nem azt mondta csak Mózesnek, ez az én nevem örökké, hanem azt mondta Mózesnek, ez az én nevem rejtve. Tovább vitte ezt a gondolatot a következő mondás. Rabbi Avina egy kérdést tett fel ezzel a mondattal kapcsolatban. Zes milajnom, ez az én nevem rejtve, ahogy az előbb mondtuk. Zes zichri le daj, és a másik oldalon meg azt mondja, ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Akkor most ez rejtve van, vagy ez az én emlékezetem? Erre azt mondja, Avina meg is válaszolja rögtön a kérdést, és azt mondja, Amarakat és Balchor, Löjksáni Nichtavani Nikra. Nem úgy olvassatok, ahogy én le vagyok írva. Egyféleképpen van leírva a nevem, és egy másik féleképpen kell olvasni a nevem. Miért? Mert Nichtavani be Jutkei, ve Nikrani be Alef Daled. Mert én úgy vagyok leírva, mint Jutkei, Jutkei Vavkei, tehát a négy betűs istennév, de amikor felolvassák a nevemet, akkor ezt meg kell helyettesíteni az Adnájjal, Adonájjal. Akkor ezt jelenti a mondatnak a két fele. Zes, mi lajna? Van egy nevem, amit el kell rejteni. Ez a négy betűs istennév a tetragrammaton, a Jutke Vavke. És van egy másik név, amit ki kell mondani ennek helyette, vagy ez behelyettesítve, ez pedig az Adonáj, az Úr, amivel helyettesítjük a négybetűs Isten nevet. Hadran Allah Eilu Oivrim. Ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, és jöhet a negyedik fejezet. A negyedik fejezet, a Pszachim traktátus negyedik fejezete, a szokásokkal, a minhágokkal fog foglalkozni. Ugye a minhág nagyon erős zsidó érték. Tradition, ugye, ahogy énekli a hegedűs a háztetőben, a tevje. Tradition. A tradíció. Milyen fontos a zsidóságban a tradíció. És milyen igazán tevjének a teljes embernek, hogy nagyon fontos a tradíció. A Talmud azt mondja, Minhag Israel Toirahi. Az Izrael szokásai olyan erővel bírnak, mint a Tóra. Hogyha van egy szokás, sok esetben még akkor is annak a szokásnak semmilyen igazi vallási alapja nincsen, semmilyen tórai forrást, referenciát nem találunk hozzá, mégis annak olyan ereje van, mint hogyha magában a tórában lenne. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hány és hány olyan zsidó hagyomány van, ami tényleg csupán hagyomány, valamilyen tradíció, és ezek azok a dolgok, amik a legerősebben beívódtak, és jellemzik, vagy értékként megmaradtak a zsidóságban. Beszéltünk akár az öltözködésről, akár az étkezésről. A szokásnak nagyon nagy ereje van, mert mi az a szokás? A szokás az az, ahogy megéljük a vallást a mindennapokban. Van egy dolog, ahogy le van írva a könyvekben, és van egy másik, ahogy megéljük a mindennapokban. És így nem véletlen, hogy a szokásnak hatalmas ereje van. Tradition, a tradíció, és erről lesz szó a negyedik fejezetben. Ugye az, hogy mi adja az apropóját, hogy a szokásokról beszélünk, arra majd mindjárt rátérünk, de először beszélünk magáról arról, hogy tényleg miért van ilyen ereje, miért énekli tevje a teljes ember, gondolom, hogy Wagner Tamás ezt posztolta be a kommentek közé, valaki rögtön, ha valakinek kedve van hozzá, rögtön bele is nézhet, ahogy tevje énekli, hogy television. De mi az oka annak, hogy a szokásoknak ilyen ereje van? Miért tartjuk számon ennyire a szokásokat? És ennek több magyarázat is van. Az egyik magyarázat az az, hogy ez olyan, mint egy fogadalom. A fogadalomra is, ugye azt mondjuk, lo jachel devaroj, Mózes 4. könyvnek 30-as fejezetében azt mondja a Tóra, hogy ha kiejtettünk valamit a szánkon, és egy ígéretet tettünk valamire, azt ne változtassuk meg. Amikor valamit cselekszünk, az is egy bejáratott dologá válik, azt már nem lehet, nem szabad megváltoztatni. És erre vannak konkrétabb utalások is. Mislében azt mondja Salamon király a Prébaszeszédekben, áll titai stöjrászi mecho, ne hagyd el anyádnak a tanítását. Mózes 5. könyvében magában az van írva, ne fordulj ettől, attól el, ne fordulj el attól a dologtól, amit majd mondanak neked. És akkor értető is a dolognak a logikája, hogy abban a percben, amikor tradíciókat kezdünk megkérdőjelezni, és a tradíciók kötelékét, megszokásait felrúgjuk, akkor innentől fogva nincs megállás. A tradíció az egy fajta tisztelet bizonyos értékeknek, amelyeket nem kérdőjelezünk meg. Hogyha ezeket az értékeket megkérdőjelezzük, akkor áteshetünk nagyon könnyen a ló túlsó oldalára, amikor mindent megkérdőjelezünk, és semminek nem marad abszolút értéke. Úgyhogy azzal, hogy mi az, amit korábban csináltak a felmenőink, és azt mi megkérdőjelezzük, és felmondjuk, az óvatosan és csinyán kell bánni, mert hogyha ezt a folyamatot elindítjuk, akkor nincs megállás. És azért nincs jelentősége annak, hogy az a szokás az mennyire lelhető föl magában a Tórában, vagy mennyire alapozott meg komoly referenciákkal valamilyen szent szövegben. Önmagában tradíció az egy keret, és hogyha a tradíciót felrúgjuk, akkor utána nagyon könnyen minden ripityára törhet, minden széteshet. Ez egyik lényege a tradíciónak, a szokásjog erejének. És van egy másik is, ami rögtön itt a negyedik fejezet elején fölmerül, és ez pedig a machloikes. A machloike, ahogy magyar körökben pestiesen szokták mondani, a vitának a kerülése. Ugye amikor van egy szokás, és én megjelenek, és azt mondom, hogy ez a szokás, ez nem szokás, ezt nem így kell csinálni, és elkezdek valami más csinálni, akkor ezzel óhatatlanul is egy machloikét, egy vitát fogok generálni, egy veszekedést fogok generálni, és ezt mindenképp el kell kerülni. És ezért kezdődik a mi misnánk azzal, hogy tisztelni kell azt a szokást, ahonnan jövök, és azt a szokást, ahova megyek. Ugye a szokások már a Talmud időben is nem egyfélék voltak. Hány házanyi szokás? Különösen különböző földrajzi területeken különböző szokások alakulnak ki, egy közösség, egy család, egy közösség alakít egy szokást. Ha én egy közösségből jövök, és megyek egy másik közösségbe, akkor azt a szokást tiszteletben kell tartanom, ahova érkeztem, és azt a szokást is, ahonnan jöttem. Úgyhogy ezzel kezdődik rögtön a négyes fejezet, mégpedig annak a kontextusában, hogy szabad-e dolgozni Pészach előtti nap délutánján. Ugye eleve általában péntek délután, a szombat előtti napon igyekezni kell visszafogottan dolgozni, hogy tudjunk készülni az ünnepre. Ahogy igaz ez a szombatra, úgy igaz minden ünnepnapra, de valamilyen oknál fogva a Pészach előtti nap, és érthetjük is, hogy milyen, mert a Pészach az egy elég komplikált ünnep, a széder este az elég bonyolult. A Pészach előtti nap még szigorúbb ez a megkötés. A kérdés az, hogy akkor most mennyire lehet dolgozni, mennyire nem lehet dolgozni. Nézzük. Makom shena hagon lasus melach barbe psach mat chatzois, aiszi makom shena hagon shulei lasus, ein aiszi. Ha egy olyan helyen vagyok, ahol az a szokás, hogy Pészach előtti nap még délelőtt sem dolgoznak, akkor ne dolgozzak. Ha olyan helyen vagyok, ahol délelőtt dolgoznak, akkor dolgozzak. Ha hajnek mi makem se iszim, mi makem se én iszim, mi makem se én iszim, mi makem se iszim, ha valaki egy olyan helyről megy, ahol szokás, egy olyan helyre, ahol nem szokás, vagy egy olyan helyről megy, ahol nem szokás, egy olyan helyre, ahol szokás, akkor nőisznél a humré makrom si jatszemessan, vagy humré makrom si halálhasan, mind a két helynek a szigorúbb álláspontját kell magára vennie. Tehát mind a két hely szokásaiból azt kell választania, ami a szigorúbb álláspont. Álljessá ne adom, mi pnél machlékez, és az ember soha ne változtasson a szokásokon nyilvánosan, mert ezzel machlojkét, veszekedést fog eredményezni. Ki hogy szabja mondjuk pénes víz, makem se kalú, le makem se laikalú. Oly makem se laikalú, le makem se kalú, háj, le vájra, mi judai, mert széve havilek a fátó. Ugye miről van szó? A hetedik év, a smita év gyümölcsére, egy pillanat csak kicsit kimelegettem. Perc. Szóval, a hetedik évben, a smita évben parlagon kell hagyni a földet. Nem szabad művelni a földet. Ha viszont magától kinő a gyümölcs, azt lehet fogyasztani, be is lehet gyűjteni, haza is lehet vinni, de nem lehet begyűjteni kereskedés céljából. Ha hazavittem a kis almáimat, leszedtem, és hazavittem, akkor meddig lehet enni ezekből az almákból? Az erre a törvény, addig lehet enni az almákból, amíg még a mezőn van alma, amit a szegények leszedhetnek, vagy az állatok megehetnek. Ha viszont elfogyott a mezőn az alma, akkor otthon sem hagyhatok a hetedik parlagév almáiból. Ez ugye a szabály. Mi van akkor, ha viszem a kis almáimat egy olyan helyről, ahol még van alma a mezőn, egy olyan helyre, ahol már nincs alma a mezőn. Vagy fordítva. Mindig figyelembe kell vennem mind a két helynek a szigorát, tehát mind a két esetben hájon le vájér, meg kell semmisítenem a nálam lévő almákat, mert ugye vagy azon a helyen nincs alma már a mezőn, ahonnan jöttem, vagy azon a helyen nincs alma a mezőn, ahova mentem. Végül a misna azt mondja, Rabbi Huda Oimer, széve havelecha afato. Menj ki, és hozz magadnak te is. Hogy mit jelent Rabbi Judának ez a mondása? Ezt nem tudjuk, nagyon fura mondás, de meg fogjuk tudni a Talmud magyarázatában. Akkor térjünk vissza az alapmondás. Ugye az alapmondás az volt, hogy délelőtt dolgozhatok-e Pészach, Erev Pészachkor, a Pészach előtti nap. És mit mondunk? Azt mondjuk, hogy ez adott helynek a szokására van bízva. Ugye délután sehol nem szoktak dolgozni a Pészach előtti nap, de délelőttel mi van? Délelőtt, ha az olyan helyen vagyok, ahol szokás dolgozni, akkor dolgozhatok, ha olyan helyen vagyok, ahol nem szokás dolgozni, akkor ne dolgozzak. És hogy az egyik helyről mentem a másik helyre, vagy a másik helyre az egyik helyre, akkor mindenképp szigorúbban járjak el, de mind a két helynek a szigorát magára kell venni. A kérdés az az, hogy miért, miben különleges a Pészach előtti nap? Miért éppen Erev Pészach? Más napokra is, vagy más ünnep előtti napokra is föl lehetne tenni ezt a tanítást. Már írje Árvé Pszachi, miben különlegesek a Pészach előtti napok? A Filó Árvé és a Baszesz Fárvéja, mint a Vimnámi. A pénteki napok, vagy az ünnep előtti napok, Erev Jomtovak, ugyanebben a kategóriába sorolhatóak lennének. De tánya iszom, hogy lakva árbisebb azt hiszem, mint a jövő, mint a minchol, a májla, én rejszim, én brakla, ajra. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogy az, aki dolgozik pénteken, vagy az ünnep előtti napon, a délutáni ima után, az nem lát áldást soha többé a munkájában. Nem tudom, soha többé, de nem lát soha ebben a munkában áldást. Akkor mi a különbség? Ott sem szabad dolgozni a adott ünnep előtti napon. Azt mondja, a Talmud hasza minna minchol, a májló, de asszor szamukla minchalaj, hachom meg hátsza is. Azt mondta, hogy mi a különbség? Hogy ott csak a délutáni ima idejétől nem szoktak dolgozni. Pészak előtti nap már a déltől nem szoktak dolgozni. A délutáni ima ideje, az a minchat dojl, amiről beszélünk, az körülbelül egy fél órával, órával van dél, a csillagászati dél után. Pészakkor viszont mindenki már korábban abbadja a munkát, már déltől nem szoktak dolgozni. Én námi haszom szímem brachó, de lej házában sem muszilém és ámténlej, ha sem muszil, námi és ámténlej. Azt mondja, egy másik különbség, hogy ott a többi ünnepnapnál, illetve Sábesznél, a szombat előtti nap, vagy az ünnepek előtti nap nem szoktak dolgozni, ha valaki mégis dolgozik, akkor arról mit mondunk? Nem lát áldást a munkájában. De arról nincs szó, hogy kiközösítenék, vagy valami szigorú eljárást lehetne indítani vele szemben. Nem így a Pészak előtti nap, amikor még kiközösítést is kaphat. Ugye ez egy fontos eszköze volt a rabbiknak az ókori zsidó közösségekben, hogy ezzel tudták keretek között tartani a közösséget, valaki áthágta a különböző szokásokat, vagy rendeleteket, vagy micvákat, akkor kiközösíthették. Most ugye a Pészak előtti napon való munkáért járt kiközösítés. Oké. Gufa, a iszem, hogy lakha várva, és az vármét, hogy minden minden halmáj, majd a sávaz, majd szívem, hogy majd szívem, aki purim, halmakam, se is baj, nid, nuda, vejra, lászú, jé, tányi, szibur, én öröj, a szímem, brakha, lejnom. Ugye, térjünk vissza erre az alaptémához. Az alaptéma az volt, hogy ne dolgozzunk az ünnep előtti nap, vagy a sávesz előtti nap. Hogy hangzik ez a tanítás az eredeti forrás helyén? A Brájta azt mondja, mindenki, aki végez munkát pénteken, vagy az ünnep előtti napokon, a délutáni ima idejétől fogva, ugyanígy szombat este, ünnepi este, vagy Jom Kipur este, tehát amikor kimegy az ünnep, kimegy a szombat, vagy kimegy a Jom Kipur, és bármilyen olyan szituációban, amikor ez olyan bűnösnek tűnik, lászújje tájnes cibur, hasonlóan például ahhoz, amikor, még egy példa, amikor valamilyen közösségi böjtöt tartanak azért, hogy essen az eső. Én a raja szíme brachlajlam, az nem lát majd áldást ebben a munkában. Ugye, amiről szó van, ugye azt értjük, hogy milyen bűn lehet a délutáni, a ünnep előtti délutáni munkában, ugye azon nagyon könnyen bele lehet csúszni a sávezbe, vagy az ünnepbe. És úgy tűnik, hogy nem tiszteljük, illetve úgy tűnik, hogy nem tiszteljük eléggé a sávezt és az ünnepet, hogy nem készülünk rá, és ahelyett, hogy készülünk rá, dolgozunk. Mi a probléma az ünnep vagy a szombat kimenetele utáni munkával? Az a gond, hogy az meg nagyon erősen úgy tűnik, mint hogy már alig vártuk volna, hogy vége legyen a szombatnak az ünnepnek, hogy gyorsan azon nyomban hozzáláthassunk a munkához. Tanulában, hogy Jézariz ve Iszkar, Jézariz ve Nifszad, Jézsafel ve Iszkar, Jézsafel ve Nifszad. Szóval van olyan, aki szorgalmas, és jól jár. Van olyan, aki szorgalmas, és egy lúzer. Vesztes lesz. Nem fog szerencsével, és szerencsétlen. Van olyan, aki lusta, és jól jár, és van olyan, aki lusta, és pórul jár. Akkor négy kategória van. Van a sikeres szorgalmas, a sikertelen szorgalmas, a sikeres lusta, és a sikertelen lusta. Hogyan jön ki ez a négy kategória? Zarizve niszka David kulesem batavelojávadve másabata. A sikeres szorgalmas az az, aki egész héten dolgozik, de pénteken, szombat tiszteletére abba adja a munkát. Zarizve niszka David kulesem batavelojávadve másabata. Az, aki szorgalmas és sikertelen, az az, aki dolgozik egész héten, és pénteken is dolgozik. Az nem lát áldást a munkájával. Sofelve niszkal, de lajavit kulesabata, mi lajavit málesabata? Hogy lehet valaki lusta és sikeres? Csak akkor, hogy egész héten nem dolgozik, és pénteken se dolgozik. És a munkája nem ér sokat, de legalább az áldás megvan, mert pénteken se dolgozott. Sofelve niszkal, de lajavit kulesabata, lajavit málesabata? Ki lehet az, aki lusta és sikertelen, az, aki egész héten nem dolgozik, de pont pénteken dolgozik, és nem adja meg a tiszteletet a szombatnak. Arról nem is beszélünk, ha valaki szombaton dolgozik, ez föl sem merül. Amára, hánin nasi, de mechaize, áfal gáv, de löj, ávdana, vinit, ami mála se bata. Következőt mondta a pénteki munkával kapcsolatban Rave. Mahoz a városának asszonyai. Annak ellenére, hogy nem dolgoznak pénteken, misumöfán kusszahú. És ezt azért nem teszik, mert lusták. Nem is lusták, elkényeztetettek. De a kolyam nem illajka avdan, mert egész nap sem dolgoznak olyan sokat. Itt nem világos, hogy az összes mechozai asszonyról van szó, vagy csak egy pár mechozai asszonyról van szó. Várj is legyen, nem dolgoznak pénteken, de nem a vallásosság, jámborság miatt nem dolgoznak, hanem egyszer azért, mert el vannak kényeztetve. A filohachi, safra, veniszkát tényleg jó. Mégiscsak a jutalmuk megvan emiatt. Olyanok, mint akit az előbb említettünk, aki safra, veniszkal, aki lusta, de jutalom azért van neki. Mert ugyan nem dolgozik egész héten, de legalább pénteken sem dolgozik. A kérdés az az, hogy akkor tényleg, ha valaki nem dolgozik semmit, és pénteken sem dolgozik, akkor jár neki ezért jutalom? Rave, amíg szív ki gadil átsamájom hazdehok, szív ki gadil málsamájom hazdehok. Két mondat van írva a Zsoltárokban. Az egyik Zsoltárban, az 57-es Zsoltárban az van írva, a te jóságod az égig ér, mondjuk Istennek. A 108-es Zsoltárban az van írva, hogy a te jóságod magasabbig ér, mint az ég. Akkor miről van szó, ha kétszád? Kámbőjszín is ma. Az egyik jóság, amit az örökkévaló ad, az azért jár, amikor valaki önzetlenül csinál valamit. A másik jóság azért jár, a másik típusú jóság azért jár, amikor valaki önzően csinál valamit. Tehát az önző jámborságért is jár isteni jóság és jutalom. És az egyik az égig ér, a másik az ég fölöttig ér. Mit látunk ebből? Rav Júdának a tanítását látjuk. De Amar Rav Júda. Azt mondta Rav Júda Ráv nevében. Le oillam jászak adam a tajről mitzvesz, áfad pisilaj nisma. Az ember mindig foglalja el magát a tóra tanulással és a jó cselekedetekkel, akkor is, hogyha ezt nem önzetlenül csinálja. Miért? És amit tajrsilaj nisma, mal isma. Mert lehet, hogy ma önzően csinálja, de el fog jutni egy olyan szintre, amikor önzetlenül fogja csinálni. Viszont nem csinál egyáltalán, akkor sem fogja csinálni önzetlenül, igen? Ez egy nagyon szép és nagyon őszinte megközelítés. Miről szól? Arról szól, hogy az emberek gyakran nem csinálnak, nem cselekednek az őszintesség hiányára hivatkozva. Jaj, nem akarok képmutató lenni. Nem akarok olyasmit csinálni, amit nem teljes átérzéssel csinálok. Mit mond erre a Talmud? Azt mondja, csináljad, nem teljesen átérzéssel, legalább csináljad. Ha majd csinálod nem teljes átérzéssel, majd eljön az a pillanat, amikor teljes átérzéssel fogod csinálni. De nem csinálod egyáltalán, akkor biztos nem fog eljönni az a pillanat, amikor teljes átérzéssel csinálod. Önző vagy? Valamilyen külső javakért, elismerésért, pénzért, kóvedért, tiszteletért, társadalmi nyomás miatt, mit tudom, miatt csinálsz valami jót, tanulsz tórát, cselekedsz jót, segítesz a szegényeken, stb. Nagyon jó, csináljad! És eljön majd az a pillanat, amikor még feljebb tudsz lépni, és akkor már önzetlenül fogod csinálni. Ez a válasz mindazok számára, akik például kifogásolják, hogyha valaki azért jár zsinagógába, mert utána finom a kidus. Járjon azért zsinagógába, mert finom a kidus. Majd akkor járni fog akkor is, amikor nem finom a kidus. De ez legyen a legnagyobb probléma. Vagy amikor valaki azt mondja, ah, valaki azért tanul tórát, mert ezért kap valamilyen ösztöndíjat. No, és akkor mi van? Kap egy kis ösztöndíjat, akkor nem teljesen önzetlen a tanulás. És akkor mi van? De itt olvassuk, az ember tanuljon önzően, hogy majd tudjon utána tanulni önzetlenül is. Tehát a cselekvés a lényeg, ahogy Mária is írja. A cselekvés a lényeg, még akkor is, ez nem teljesen önzetlen, ráérünk korrigálni. És ez a válasz arra, hogy hogyan lehetséges, hogy Jés sofelve niszkor, hogy van olyan ember, aki lusta, és mégis jár neki utalom. Nem azért nem dolgozott pénteken, mert a szombatot tiszteli, azért nem dolgozott én pénteken, mert lusta, és mégis jár érte jutalom. Tanulára van, amit szápelesz hár istaj, mire cháim, én örej szín, szímen brachalajon. Furcsa mondás következik. Azt mondja, ha valaki a felesége jutalmát várja, vagy a kemence jutalmát várja, az, vagy a felesége jutalmára fizetésére hagyatkozik, vagy a kemence fizetésére hagyatkozik, az nem lát áldást semmiben, amit csinál. Mit jelent az, hogy szhár istaj? Mit jelent az, hogy a felesége fizetésére hagyatkozik? Maszkulta? Ez azt jelenti, amikor valaki kiküldi a feleségét, és hagyja, hogy az kimenjen, és méltatlan helyzetbe kerüljön, és próbálja a maszkulta, az a moznáim. Mérleg. Egy mérleget akarjon bérbe adni kint a piac tére. Ez egy méltatlan helyzet. És valaki erre hagyatkozik, akkor az nem fog áldást látni ebben. Rehája, a gárta. Mit jelent az, hogy a kemence jutalmára, vagy a kemence fizetésére hagyatkozik? Az azt jelenti, hogy bérel egy kemencét, hogy abban majd süssön, és azzal szerezzen pénzt. Miért? Itt nem erkölcsi problémák vannak, hanem az a probléma, hogy ez egy nagyon nehéz munka, és még a bérleti díjat is ki kell fizetni, és kicsit akkor egy helyben mozog az ember, hogy fizetnie kell azért, hogy bérel egy kemencét, és még közben a kemencét fel is kell, hogy süsse, ez kicsit sok lesz, és nem lesz ebben áldás. Ával avdom zavna, viszont az az asszony, aki nem méltatlan helyzetben van, hanem vesz, elad, és egy ilyen businesswoman, egy ilyen üzletasszony, és stábach me stábachbakra, az áldásos, ahogy maga, az Éses Hájban mondjuk, ugye énekeljük minden péntek este, Salamon király bölcs áldásában, amit a ház asszony dicséretének szoktunk nevezni. Mit mond? Szadin asszeszavet timkör. Készítette, hogy amikor leírja Salamon a ház asszonyának dicséretét, azt mondja, hogy gyönyörű paplant készít, és eladja azt. Tehát, hogy kereskedik, és hogy kereskedni lehet, de mindenféle méltatlan munkába küldeni, az nem illik. A következő részben arról lesz szó, hogyha már a munka és a megélhetés, a parnósze típusairól beszélünk, hogy az Ain Harával figyelni kell. Ismétek azt a mondást? Ilyen jidis mondás? Knein Hore. Kein Ain Hore. Ain Hore bli Ain Hara. Héberül. Ez azt jelenti, hogy csak ne az irigység szeme verje. Azt hiszem, hogy a Bráha traktátusban már volt szó az irigység szeméről. Szemmelverés. Hát most jut eszembe, lehet, hogy ezzel a kulcsszóval, ezt a kulcsszót használtuk. Szemmelverés, a szemmelverés problematikája. Hogy amikor valaki csinál valamit, aminek nagy a füstje, akkor az embereknek túlságosan a fókuszába kerül, az emberek pedig nem mindig nagyvonalúak mások sikereivel kapcsolatban, és irigykednek. És az irigykedésükkel olyan energiákat szabadítanak föl, olyan negatív energiákat, amelyek kárt tud tenni annak az embernek a sikereiben. Hogy miért tud ebben kárt tenni, az egy érdekes kérdés, hogy ennek valamilyen mitikus, ezoterikus alapja van, hogy ezek az energiák, ezek valamilyen módon befolyásolni tudják a másik felet, vagy inkább pszichológiai alapjai vannak, mentális alapja. Vannak, látjuk, hogy tényleg olyan emberek, akik nem tudják elviselni azt a irigykedést, amelyik rájuk fókuszál, amikor sikereket érnek el. Ugye nem egy olyan celebritást látunk, aki összeroppan abban a figyelemben, ami éri, amikor sikeressé válik. Na, de ne kalandozzunk el a túlságosan a témától. Tehát az Ayin Haráról lesz szó, és nem abban az értelemben beszélünk a szemmelverésről és a celebritásról, mint azt manapság értenénk, hanem ennél sokkal pórjasabb példákat említ a Talmud. Tonorában mondták, Goré Szimta. Azok a kereskedők, akik kis sikátor bejáratnál árulnak, vagy meg Gáblében Hémadáka, vagy kisállatokat nevelnek. Ugye a kisállat az a kisebb termetű négylábú, tehát a bárány, a kecske, hos, hasonló. Kajtacei lanajt sztajvajsz. Vagy például a szép fák kereskedői. Nöjszlin néjembe helek jafe. Vagy azok, akik mindig valamilyen szép dologgal járnak, figyelemfelkeltő dologgal. Én olyan, ezek mind-mind nem látnak áldást a tevékenységükben. Miért? De tahubé nincs, mert az embereknek túlságosan fölhívják a figyelmet magukra. Ugye, amikor, vegyük végig, hogy miről van szó, ugye, amikor a kereskedő a sikátorba kiteszi a cókmokját, akkor azt mindenki látja. De sok áruja van. Milyen gazdag lehet. Amikor valaki kisállatot nevel, akkor az emberek állandóan, mivel ezek, amikor legelnek, akkor mindenfelé elmennek, és ezért állandóan az a vád éri őket, hogy mások mezején legeltették őket. És ezért irigykednek rájuk. A szép fák azok nagyon drágák és értékesek, és ezzel fordul túlságos sok figyelem feléjük és irigység. És ugyanígy a szép résznek aki amikor valaki szép részt vesz el, akkor az ugyancsak irigységet kelt. Tanulában an árba prutta is én ben szimen brachleilam. Ha már foglalkozásokról van szó, mi az a négy foglalkozás, négy pár nósze, ami nem jár hatalmas sikerrel? Szkárkoiszin, az írnokok, a párnószéja megélhetése, Szkárme Turgamin, a tolmácsok megélhetése, Szkárje Szajmin, az árvák megélhetése, Mojsz, a Bojsz, Mindesz, a Jám, és az olyan üzletelésből származó jövedelem, ami valamilyen távoli országból, a tengeren túli országgal kapcsolatos kereskedésből származik. Mislém a Szkármetur Gamin, Mishum de Mechezeki Szkár Sábesz. Kezdjük a tolmácsokkal. Mi a probléma a tolmács? Azt értjük, miért? Miről szól a tolmács? A tolmács valójában azt jelentette, hogy amikor felolvasták a Tórát a babiloni közösségekben, a legtöbb babiloni nem tudott héberül. A legtöbb babiloni zsidó. Arámiul tudtak. És volt egy tolmács, aki hangosan elismételte mondatról mondatra arámiul a szöveget, és így mindenki értette, és képzeljük el, hogy felolvassuk a Tórát, és valaki minden mondat után elmondja magyarul a fordítást. Na, ezt csinálták régen arámiul. Most volt egy ilyen szakma, volt egy ilyen állás a zsinagógában, hogy ebben miért nincs áldás, azt értjük miért, mert úgy tűnik, mintha a szombati munkáért kapna pénzt, ugyanis a tóraolvasás szombaton van. Ma is egy szajmim námi, lábnéme hineninhu. Azt mondja, mi a helyzet az árvák pénzével? Ugye az árvák pénz azt jelenti, hogy van egy gyám, az árvák pénzét kereskedik, és ebben nincs áldás. Miért nincs áldás? Mert ez egy törvényes dolog, de előfordulhat, hogy valami törvénytelenség történik, a kiskorú nem képes megbocsájtani, elengedni azt, ami esetleg nem teljesen törvényesen lett tőle elvéve, és ezért nincs ebben áldás. Ugye amikor két felnőtt kereskedik egymással, vagy rád bízok pénzt, fektesd be a pénzemet, akkor benne van a pakliban, hogy te lesznek olyan dolgok, amik esetleg nem úgy jársz el, ahogyan azt szeretném, de én ezt előre megbocsájtom neked, és ezért itt nincsen jogsértés. Egy kiskorú nincs olyan, nem egy jogképes személy, és ezért nem tudja ezt megtenni. És ezért ebben nincs áldás. Mojszra, vagy nem bajszra, minden lesz a jám, és de rávkodjam, mi szlák és nisza. Amikor a tengeren túllal kereskedünk, nem minden nap történik csoda. Ez annyira ritka volt, hogy sikerrel keresztül lássál minni, nem süllyed el a hajó, de megkapod a pénzt, minden rendben van. Ez ugyancsak egy ritka dolog. Ez hárka is, hogy my time. De az első, amivel kezdte, hogy az írnokok, mi a baj az írnokokkal? Miért ne lenne jó, miért lenne áldás a pár nószéjükben? Nagyon érdekes válasz mond a Talmud. Azt mondja, amarem is jó. Ben Lévi, eszni várva tánul jössz, és fánsék leszek, dojlál kaiszi, szépfrém, finim, zűzösülé, és ásosulé, mondom, és ásosulé, én kaiszi. Ásék leszesz, ha dojla, a nagy gyülekezet tagjai 24 böjtöt böjtöltek azért, hogy elérjék az jó Istennél, hogy azok az írnokok, akik tórát, tfilint, mezuzát írnak, soha ne gazdagodjanak meg. Miért? Na meggazdagodnának, nem lenne, aki már írjon. Ez mai napig így van. Én még nem találkoztam olyan szojferrel, olyan tóraírnokkal, aki gazdag lenne. Tanrában a kölyszvész szvarint finnum zúzás heimvettág a réjelmet, táglettág a réjelmet, kalajszkémbe lehet, sem májmi lesz, szüjjön, mert hát hely lesz, én nagyon szívra halajlom. Azt tanították a bölcsénk egy rájtában, hogy a tóraírnokok, tfinin mezuzaírnokai, a kereskedők és a nagykereskedők, kiskereskedők, akik ilyen szent tárgyakkal kereskednek, és bárki, aki az ég dolgaival foglalkozik, például a cicesz rojthoz szükséges kék festékkel kereskedik, ezek soha nem látnak kiemelkedő áldást a munkájukban, ugyanettnél az oknál fogva, amit az előbb mondtunk. De ha mégis teljesen őszintén és önzetlenül csinálják, akkor látnak áldást. Miért? Mert akkor is fogják folytatni, ha már meggazdagodtak. Bné bájson. Nohunk de lőj havé azlim cöjle cidőmű mále sabáta. Ha már a pénteki, szombat előtti, vagy ünnep előtti munkáról van szó, akkor a következő mondás is ezzel kapcsolatos. Bné bájson. Az volt a sokásuk, hogy szorból cidomba nem mentek pénteken. Nem tudjuk, itt van-e Szidon Péter, de mindig nagyon örül, amikor Cidonról van szó. Miért? Mert úgy ítélték meg, hogy ez már olyan messze van, hogy ez már munkának számít. Nem. Azért, mert Cidonban pénteken volt a vásárnap. És ennek ellenére nem mentek el a vásárba. Azt mondjuk, hogy majd rá bajon. Amrülaj, avasan, efsulon, anulaj, efsulon. Azt mondták Rabbi Yochanannak, pár nemzedékkel később elmentek, azt mondták, hogy ősatjáink megengedhették maguknak, hogy ne kereskedjenek. De mi nem engedhetjük meg magunknak? Akkor mit mondasz? Mégis mehetünk esetleg pénteken? Amely lejük vár, kibla vissza, ichem a lejem. Erre azt mondták, nem. Az ős atyáitok már magukra vették ezt a szokást, úgyhogy nem tudtok ettől eltérni, sem nem más, mábni, moszra, vihováltatást, hogy össze, meho. Hogy írva van, a példabeszédekben halljad, fiam, hallgass, fiam, atyád utasítására, és ne térj el anyád tanításától. Nem szabad a atyák szokásától eltérni. Ha már atyák szokása, akkor erről szó a következő rész is. Bnéha zaj, na hágideme fárse hálem már rajza asszúve amrulé, le vészép amuléu, náhlé zarbá pályú. Hazaj városának a lakói azt a furcsa szokást követték, hogy a nem gabonából, hanem a rizsből készült kenyérből is vettek hála adományt, ami természetesen teljesen fölösleges volt. Köszönöm, hogy Jöjszöf megtudta, azt mondta neki, nyugodtan vegyen valaki ebből a hála adományból, egy nem kohanita, és harapjon bele, mutassuk meg, hogy ez egy fölösleges szokás. Hogy ezt hogyan mondhatta, és akkor hogy van tényleg azokkal a szokásokkal, amelyek teljesen nem csak, hogy fölöslegesek, hanem tulajdonképpen a Tóra tanításával kicsit ellentétesek is, erről lesz szó a holnapi nap. Innen fogjuk folytatni. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű vasárnapi estét. Köszönöm szépen, hogy együtt tanulhattunk ma este is. Igen tartalmas volt ez a mai siur. Holnap reggel 7:30 szokásos időben folytatjuk. Addig is mindenkinek további szép estét, jó pihenést, egy sikerekben, egészségben, jólétben, bróhében, hát szlóhében, mindenben gazdag hetet kívánok mindenkinek. A holnap reggeli viszont látásra, viszont hallásra.